Felfüggesztették az úgynevezett öngyilkos kapszula használatát Svájcban. Az eszközt fejlesztő The Last Resort nevű cég elnöke előzetes letartóztatásba is került. Bár az alpesi országban legális az asszisztált öngyilkosság, ebben az esetben több probléma is felmerül a kapszulával kapcsolatban, például a gyártó esetleges nyerészkedése és a hiányos előzetes orvosi szakvélemény is. Ezt mondta a Trend FM-nek nyilatkozó ügyvéd, alkotmányjogász. Stánitz Péter arról is beszélt, hogy ma Európában hol engedélyezik az életvégi döntések valamely formáját, illetve Magyarországon Karsai Dániel halála után is a közbeszéd részét képezheti-e az eutanáziáról való gondolkodás. Imre Lőrinc interjúja.
Mi az oka annak, mire hivatkozva függesztették fel a kapszula használatát, és jogi értelemben itt most mennyi ideig tartó felfüggesztésről lehet szó, mi lehet ennek a kapszulának a későbbi sorsa majd?
Ugye több dolog is felmerült. Alapvetően Svájcról azt kell tudni, hogy eutanáziára nincsen lehetőség, helyette asszisztált öngyilkosságot tesz lehetővé a svájci szabályozás. Ugye a kettő között az a különbség, hogy eutanáziáról akkor beszélünk, hogyha egy gyógyíthatatlan beteg saját szabad akaratára az ő életének egy rajta kívüli más személy vet véget, míg asszisztált öngyilkosság akkor történik, hogyha a beteg saját maga vet véget az életének, és ehhez kap segítséget. Ugye jelen esetben ez úgy történik, hogy ez a kapszulát az ő rendelkezésre bocsátják, amit ő a saját szabad akarat alapján vagy használ, vagy sem. Nagyon érdekes ez a friss svájci eset, ugye meglehetősen nagy sajtóvisszhangot váltott ki. Itt alapvetően három ok merült fel, ami itt egy visszaélést alapozhat meg, ugye nem tudjuk, hogy még mire jut a büntetőeljárás. Az első az, hogy a svájci törvények szerint ilyen asszisztált öngyilkosságot, vagy ilyen szolgáltatást nem lehet haszonszerzési szándékkal biztosítani. Tehát az a szolgáltató, az a cég, amelyik ebben az esetben a kapszulát létrehozza és a beteg rendelkezésre bocsátja, ebben nem lehet neki egy haszonszerzési szándéka. Ez ugye jelen esetben fölmerült a sajtóhírek alapján. A következő fontos pont, ami miatt más svájci egészségügyi szolgáltatók kritizálták már előzetesen is ezt a kapszulának a tervezését, rendelkezésre bocsátását, az pedig az, hogy itt igazából a kapszulát az maga a beteg működteti, előtte egyetlen orvosi konzultációra kerül sor. Az asszisztált öngyilkosságnál is ugye a svájci szabályok szerint az a fontos, hogy meg kell bizonyosodni arról, hogy a beteg egyébként egy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és a szenvedése más módon nem csillapítható, hogy ez a betegség fennáll, ugye ez egy orvosi kérdés, továbbá, hogy ő valóban tiszta tudati állapotban szabad, tájékozott döntést hoz. Ugye, ha az orvost kivesszük ebből a rendszerből, akkor igazából a legfontosabb garanciáját veszíti el maga az életvégi döntés. És igazából a harmadik elem pedig arra vonatkozott, hogy ez előzetesen nem került jóváhagyásra a svájci hatóságok által. Tehát egy ilyen hármas szempontrendszert adnosíthatunk itt.
Akkor is nagyon sok minden elhangzott, tehát akkor gyakorlatilag Svájcban törvényesen ezt a kapszulát eddig sosem használta egyetlen egy gyógyíthatatlan beteg sem?
Nem, ez volt az első olyan eset, amikor ez használatra került.
És akkor gyakorlatilag Svájcban még nincs is kikristályosodott, elfogadott jogszabály ennek a használatával kapcsolatban?
Hát kifejezetten ennek a, ugye a pod vagy kapszulának hívják, igazából ezt egy inkubátorként kell elképzelni, be az ember be tud feküdni. Ez egy új módszer, vagy egy új találmány, ha hívhatjuk így. Ugye eltérő módozatok különböző halálos szerek rendelkezésre bocsátásának Svájcban már több évtizedes gyakorlata van. Ott ugye az a lényeg, hogy egy többszörös orvosi konzultáció végén juthat el oda a beteg, ha egyáltalán eljuthat oda, hogy a rendelkezésre bocsátják a halálos szert. Pont ezeket a garanciákat hiányolták egészségügyi szolgáltatók, illetve a hatóságok is ennél a kapszulánál a jelen esetben.
Mert hogy itt jelen esetben az öngyilkosságot elkövető beteg mellett ki az, aki asszisztált, vagy ki az, aki ott volt az ő környezetében?
Ugye éppen az érdekes, hogy ebben a kapszula esetében igazából senki. Tehát videón egy orvos elvileg figyelte ezt a folyamatot, egyébként az orvos volt, aki ennek a kapszulának igazából a megalkotója vagy a tervezője. Tehát, hogy nem volt ott vele senki a beteggel, ugye például a hozzátartozók sem. És ez nagyon fontos kiemelni, hogy Svájcban a tipikus asszisztált öngyilkosság helyzeteknek éppen az a lényege, hogy a beteg a szeretteivel körülvéve az ő saját akarata szerint vethet véget az életének. Ezzel szemben ebben a kapszulában ugye az ember igazából egyedül marad teljes mértékben, hiszen rá van csukva. Ha jól emlékszem, a konkrét esetben, mintha egy erdőben sétálna, egy ilyen képet vetített ki neki ez a kapszula, tehát ő azt látta, hogy mintha egy erdőben lenne közben.
Beszéljünk azért általánosabb kérdéskörökről is itt az eutanázia kapcsán. Rögtön én is beleestem abba a hibába, hogy egy kalap alá vettem az eutanáziát az asszisztált öngyilkossággal, de ez a kettő akkor nem ugyanaz, ezt kérem kifejteni még bővebben, és most Európában az eutanázia vagy az asszisztált öngyilkosság mely országokban elfogadott és alkalmazható?
Igen, nagyon fontos a fogalmak ismerete. Általánosságban életvégi döntésekről beszélhetünk. Az életvégi döntések az a nagy kategória, ami azt jelenti, hogy az ember a sorsát a saját döntései útján irányítja, ebbe beletartozik az is, hogy a saját halálunkról is van egy elképzelésünk, hogy saját magunk dönthessünk arról, hogy hogyan végződik a mi életünk. Ugye az életvégi döntéseken belül megkülönböztethetünk több nagy fogalompárt, kategóriát, így az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot. Ennek mind a kettőnek az a közös eleme, hogy a beteg saját szabad akarata alapján, vagy ő maga orvosi segítséggel, vagy egy rajta kívülálló más személy, tipikusan orvos, vet véget az ő életének. Ugye ettől el kell különítenünk a Magyarországon is legális életfenntartó ellátás visszautasítását. Ez annyiban más, mert a modern orvostudomány ugye azon alapul, hogy úgy végezhetünk el egy egészségügyi beavatkozást a betegen, hogyha ő ahhoz a beleegyezését adta. Ha ő ezt nem adja meg, vagy kifejezetten elutasít egy egészségügyi ellátást, akkor az nem végezhető el rajta. Hát itt igazából az orvos gyógyító szándékának a beteg döntése az, ami gátat szab. Nem lehet őt kezelni az akarata ellenére. Ezek igazából a fő fogalma az életvégi döntések egyes típusai. Európában nagyon érdekes az életvégi döntések alakulása. Ugye Svájcban az a asszisztált öngyilkosság legális opció, amiről még tipikusan szoktunk tudni, az ugye Belgium, Hollandia, ahol az eutanázia legális, de emellett például a közelmúltban Olaszországban, Ausztriában is az asszisztált öngyilkosság jogszerű, tehát legális lehetőségé vált, emellett Spanyolország, Portugáliában is friss fejlemények vannak. Azt mondhatjuk igazából, hogy az Európa Tanács államainak számát tekintve kisebbségében van ilyen legális életvégi döntés, de egyébként az európai lakosság közel felét érinti. Hát ezek a tagállamok viszont nagy lakosságú tagállamok.
Mi a helyzet Németországgal?
Németországban is a közelmúltban volt ebben változás. Ott a Német Alkotmánybíróság mondta azt, hogy lehetővé kell tenni az életvégi döntéseket, hiszen nem lehet különbséget tenni azon az alapon, hogy valaki az életének képes-e véget vetni, vagy sem, illetve hogy az ember méltóságának garanciája az, hogy az ő akarata érvényesüljön, és az egy biztonságos szervezet keretrendszerben történhessen, amennyiben ő így szeretné.
És mi történik akkor, hogyha maga a beteg már olyan állapotban van, hogy nem is tud kommunikálni a külvilággal, tehát effektíve nem tudja kimondani a döntő szót, hogy ő most hogyan szeretne véget vetni a saját életének?
Itt mindig az a kulcs, hogy életvégi döntésre csak is a beteg szabad, tájékozott, befolyástól mentes döntés alapján kerülhet sor. Ha bármikor ebben kétség merül fel, akkor nem végezhető el sem az eutanázia. Ugye az asszisztált öngyilkosság annyiból más, hogy a beteg maga dönti el, hogy végrehajtja el vagy sem, de mindig azt kell vizsgálni, hogy a betegnek ez egy tartós, végleges elhatározása, illetve hogy ez egy szabad, befolyástól mentes elgondolás az ő részéről. Ha a beteg már nincs olyan állapotban, hogy a véleményét kifejezze, vagy az akaratát közölje másokkal, akkor egyedül az a lehetőség van, hogy egy úgynevezett előzetes rendelkezésben korábban ő már lehet, hogy kifejezte az ezzel kapcsolatos véleményét. Például valaki teljesen egészségesen 40 éves korában átgondolja, hogy ő hogyan áll az életvégi kérdésekhez, hogyan áll ahhoz, hogy például őt kómában, géphez kötve is életben tartsák, avagy sem. Magyarországon ezt közokirati formában, tehát közjegyzőnél lehet írásba foglalni, ezt kifejezi. Amikor ő már később kómában lesz, akkor értelemszerűen ő nem tudja kifejezni a véleményét, de ott van rendelkezésre áll az a korábbi előzetes rendelkezés, amiben ő még teljes döntési képessége birtokában kifejezte az ezzel kapcsolatos akaratát. Ilyenkor ez alapján lehet eljárni.
És természetesen nagyon erőteljesen körül van bástyázva ez a lehetőség azokban a nyugat-európai országokban, ahol működik, tehát rengeteg szakvélemény, rengeteg orvosi konzílium kell, hogy megelőzze az erről kapcsolatos döntést. Mennyire mondhatjuk, hogy ez a kontroll nagyon változékony, hogy hol mennyire erős, vagy itt vannak standardek, és az is érdekes kérdés, hogy külön képzettséget akár az orvosok részéről igényel egy ilyen esetnek az eldöntése, hogy jogot formálhasson arra, hogy egy ilyen kérdéskörben akár mondjon egy olyan szakvéleményt, ami aztán hivatkozási pont lesz majd?
Az általánosságban megállapítható, hogy minden országban rendkívül erős garanciák övezik az életvégi döntések meghozatalát. Itt alapvetően ugye két oldalról kell az orvosi garanciát biztosítani. Egyrészt az európai országokban csak is olyan esetben engedélyeznek, akár eutanáziát, akár asszisztált öngyilkosságot, ha a beteg igazoltan egy gyógyíthatatlan és mindenképpen halálhoz vezető betegségben szenved. Tehát kell, hogy legyen már egy olyan alapbetegsége, ami elkerülhetetlen, hogy az ő halálát fogja okozni, változó időtartamú szenvedés után. A másik alapvetően orvosi kérdés pedig, hogyha a beteg úgy dönt, hogy ő véget kíván vetni ilyen legális módon az ő életének, akkor megbizonyosodjunk arról, hogy az ő döntése az tájékozott, tudja, hogy mit dönt, tudja, hogy annak mi a következménye, és hogy nem más befolyására, hanem az ő saját szabad elhatározása, hogy az élet minőségét mérlegeli, értékeli ilyenkor az ember, hogy számára az átélt szenvedés az még elfogadható-e, vagy az már olyan mértékű, hogy ő nem tartja a saját emberi méltóságával összeegyeztethetőnek a szenvedését, és számára az a megfelelőbb, hogyha ő véget vet az életének.
És akkor ezen a ponton, ez utóbbi ponton, akár mondjuk elképzelhető pszichológusok bevonása is.
Persze, alapvetően pszichiáter bevonását szokta előírni a legtöbb európai tagállam. Ugye a pszichiáter tudja vizsgálni azt, hogy ez a szándékhez tényleges elhatározás, hogy ez szabad döntést nem befolyásolták benne. Tipikus az is, hogy ezt a döntést meg kell erősíteni akár hónapokkal később. Tehát ez mindig egy folyamat. Az egyén kifejezi először a szándékát, hogy ő úgy érzi, hogy véget kíván vetni ilyen formában az életének, mert az élet minősége olyan mértékben csökkent, annyira szenved a betegsége miatt, és itt elkezdődik az orvosi vizsgálat. Megállapítják, hogy valóban van-e nem gyógyítható halálhoz vezető betegsége. Ugye itt ezt ki kell zárni például a gyógyulás lehetőségét. Sajnos számos olyan betegség van, ahol az orvostudomány jelen állása szerint nem lehet meggyógyítani a beteget, legfeljebb a tüneteit lehet ideig, vagy a valamennyire enyhíteni. A másik pedig ugye a lelki elhatározás, itt az egy garancia tud lenni, hogy a betegnek ez egy nem pillanati döntése, hanem hosszabb távon érlelődik benne az a döntés, hogy a szenvedését már nem tudja elviselni egyszerűen.
Végezetül hadd kérdezzek a magyarországi helyzetről. Nemrég elhunyt Karsai Dániel, aki magyar ügyvédként, alkotmányjogászként az eutanázia kérdéskörének az abszolút élharcosa, szószólója volt itt Magyarországon. Karsai Dániel halálával ez a kérdés ön szerint lekerül a napi közbeszéd asztaláról, vagy már ő végzett olyan mérvű munkát az eutanázia kérdéskörében, ami garantálhatja ennek a témának, vagy ennek a diskurzusnak a túlélését, esetlegesen majdan elvezethet-e minket egy szabályozáshoz is ebben a kérdéskörben?
El kell, hogy mondjam, hogy elfogult vagyok, mivel engem ért a megtiszteltetés, hogy Dániel képviselhettem a strasbourgi bíróság előtt is. Én azt gondolom, hogy Dániel önmagában azzal, hogy erről a témáról beszélünk, hogy egy korábban egyértelmű tabu témát nem csak a közbeszéd részévé tett, hanem a sajtóban, a médiában, a színházakban találkozunk most a halál és az életvégi döntések kérdésével. Ez egy korábban nem létező párbeszédet indított el. Tehát a buszmegállókban és a vacsoraasztaloknál is hallunk erről beszélni embereket. Én azt gondolom, hogy bár lezárult a jogi eljárás, azért azt hozzá kell tennem, hogy vannak folyamban lévő ügyek még így is a bíróság előtt más nem gyógyítható betegek esetében, de ez a szellem már nem tuszkolható vissza abba a bizonyos palacba. Tehát azzal, hogy az emberek beszélnek egy korábbi tabu témáról, ezzel elindul az a társadalmi párbeszéd, hogy egyáltalán mire van igénye a magyar társadalomnak. Ugye azt látni kell, hogy a közvéleménykutatások az elmúlt években következetesen azt mutatják, hogy a magyar társadalom többsége támogatja azt, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ember maga dönthessen arról, hogy meddig kívánja ezt a szenvedést elviselni. Kérdés, hogy ez a társadalmi párbeszéd mikor jut el oda, hogy a társadalmi igény egyértelműen megfogalmazódik, és arra majd a jognak lépnie kell. Én azt gondolom, hogy ez a párbeszéd megindult, és ez érdekli az embereket. Nem fog már tudni oda visszatérni a társadalom, mint előtte, hogy ez egy újra ilyen komoly tabu téma legyen, ami szerintem egy jó dolog. Tehát ha belegondolunk abból, tudjuk-e, hogy a saját hozzátartozónk hogyan áll az élete végéhez, az egy fontos kérdés, mert bármikor kerülhetünk bármelyikünk olyan helyzetbe, hogy egy szerettünk például kómába kerül, és akkor nekünk kell eldönteni, hogy mi történjen vele. Sokkal könnyebb, ha mi előtte ezt már megbeszéltük, és hogy tudjuk, hogy mondjuk hogyan áll ahhoz a kérdéshez, hogy gépekhez kötve fenntartják még az életét, ezt ő szeretné, vagy sem. Nem az a fontos, hogy a másik mit gondol erről, hanem hogy tudjuk. Tehát itt az egyén döntésnek az a garanciája, hogy úgy történjen, ahogy az ember azt szeretné. Ha ő úgy gondolja, hogy küzdjenek érte és tegyenek meg mindent a legutolsó lehetséges pillanatig, az rendben van. Ha valaki úgy látja, hogy ő már nem szeretné ezt a heroikus küzdelmet, ez is rendben van. A döntések megszületnek, az a kérdés, hogy ezt ki hozza meg. Mi magunk, vagy helyettünk más. Tehát én ezt így látom röviden.
Stánic Pétert, ügyvédet, alkotmányjogászt hallották.